Jó, hát akkor köszöntök mindenkit. Folytatnánk azt, amit tegnap abba hagytunk, különösebb nagy bevezető nélkül. Tehát görbeillesztés volt a feladat, amivel nagyon röviden foglalkoztunk. Egész egyszerűen azért lényeges ez, hogy a későbbiekben, ha előjön ez a témakör, akkor azért mégiscsak körülbelül sejteni lehessen, hogy mi van mögötte. És akkor azt mondottuk, hogy adottak az y-xi párok. Ehhez tartozik egy fx függvény, amivel közelítünk, illetve egy c költségfüggvény. És ezt úgy szűkítettük ezt a feladatot, hogy az fx lett az ax plusz b függvény, a c költség függvény pedig a négyzetes összeg volt, tehát a szumma i egyenlő 1-től nagy n-ig, ugye összesen n mintánk van, az y i minusz f x i négyzeten. Jó, és körülbelül idáig nem tovább is eljutottunk. Annyiban jutottunk tovább, hogy azt mondottuk, hogy mivel az illesztés úgy történik, hogy ezt minimalizálni kell, ezt a bizonyos költségfüggvényt, ezért a paraméterek szerint deriváljuk ezt a költségfüggvényt. És ebből ki lehet hozni az A-t és a B-t, és ezzel elvégeztük ezt az illesztési feladatot. Grafikusan a dolog úgy szemléltethető, hogyha ez az X és ez az Y tengely, és vannak pontjaink, akkor ide be tudjuk húzni ezt az AX plusz B egyenletű egyenest. Körülbelül idáig jutottunk el, és akkor most kellene ezt valamilyen szinten apró pénzre váltani. Egy pillanat, igen. Ugye, nem tehetünk mást, mint hogy elvégezzük ezt a műveletet. Tehát szumma, most már azt, hogy i egyenlő 1-től n-ig, azt nem fogom kiírni, mert itt nem fogunk még annyit sem bűvészkedni az indexekkel, mint az előző alkalommal. Tehát akkor itt szerepel egy y i minusz a x i minusz b, és ezt négyzetre emeljük, ugye i-re összegzünk. Ezt a műveletet kellene elvégezni, ez a továbbiakban i-re szummázva, és hát akkor tagonként el lehet ezt végezni. Valami ilyesmit kapunk, ha minden igaz, akkor a 6 darab tag az megvan, így van, és akkor egész egyszerűen ezt deriválni kell A szerint és B szerint. Ugye a dolog nem annyira durva, hiszen az összegzés I szerint történik, és az Y-ik, illetve az X-ik azok nem szerepelnek a deriválásban, csak ezek az A-k és a B-k. Tehát akkor tulajdonképpen mondjuk, hogyha ezt a tagot nézzük, akkor az A négyzet, X-i négyzet, szumma I-re A négyzet, X-i négyzet, deriváltja az nem más, mint két A-szor szumma X-i négyzet. És hát valóban ezt is fogjuk csinálni. Ezzel kezdődik, hiszen az y négyzet deriváltja az nulla, tehát két a szor szumma, xi, akkor a következő tag, amiben a szerepel, az ő, mínusz kétszer szumma yi xi, ebben megint nem szerepel az a, és ebben szerepel, ez pedig plusz kettő, b-szer szumma xi, és ő egyenlő nullával. Reméljük, hogy nem követtem el hibát, de valaki úgy is szól, ha netán. Akkor a B szerinti deriválást, ha nézzük, akkor az első két tagot el lehet hanyagolni. Itt a B négyzetnél a derivált, ugye itt egy szumma B négyzet van, ez ugye azt jelenti, hogy n adatra nézve ez kétszer n-szer B lesz, ugye? És akkor mi a következő, amelyikben a B szerepel? Ő az éppen mínusz. Mínusz micsoda? Hol van B? Igen, ott van. Kétszer szumma Y, és ahol még van B, az az utolsó tag, az plusz kettőször A-szor szumma XI, és ez egyenlő nulla. Ezekről beszélünk. Remélhetőleg még ez itt azért látható. Világos, hogy... Igen, azt mondtam csak, amikor először kifejeztem, de igen, ez majd kiderült volna. Miért derült volna ki? Először is ugye, mivel mindegyik meg van szorozva kettővel, azzal lehet egyszerűsíteni. És akkor felírhatjuk ezt egy kicsit másképpen is. Engedjétek meg, hogy ezt letöröljem, mert nagyon zavaró ez a hosszú sor, csak mindenképpen egy sorban szerettem volna látni. Tehát ennek a deriváltját fejeztük ki. És akkor valami olyasmit tudunk csinálni, hogy A-szor szumma XI négyzet, mínusz szumma XY. Plusz B-szer szumma XY egyenlő nulla, illetve egy olyat tudunk csinálni, hogy két B-szer N, nem éppen, hogy nem kettő, hanem csak B-szer N, mínusz szumma Y, és plusz A-szor szumma XY, és ő nulla. Nagyon jó. Na most itt ebben az összefüggésben azt tehetjük meg, hogy nagyon kellemetlenek ezek a szummák, ezért elnevezésekkel élünk. Azt mondjuk, hogy itt az első sorban ugye az A-szor szumma XY négyzet, ezt a szumma XY négyzetet elnevezzük C1-nek, mint egyfajta konstans. Ugye ez az illesztési feladat szempontjából konstans, hiszen XY-k és Y-k adottak. A szumma XY-t elnevezzük C2-nek, és a szumma XY-t, ilyen se volt vége, elnevezzük C3-nak. A B-szer N-nél semmit nem nevezünk el másképpen, mert az elég egyszerűnek tartjuk. A szumma XY-t itt felismerjük, hogy egyszer már elneveztük C3-nak, és a szumma Y még nem szerepelt, ő lesz a C4. Ha ezzel megvagyunk, akkor ezt úgy írhatjuk tehát át, hogy A-szor C1 mínusz C2 plusz B-szer C3 egyenlő nulla, illetve B-szer N mínusz C4 plusz A-szor C3 az is egyenlő nullával. És most ezek után el lehet kezdeni kifejezgetni. Először is a B-ről azt lehet tudni, hogy ez az, az C4 mínusz A-szor C3 per N. És akkor ezt vissza lehet az első egyenletbe helyettesíteni, mert azt mondjuk, hogy A-szor C1 mínusz C2 plusz C4 mínusz A-szor C3 per N szorozva C3 egészségedre egyenlő nullával. És akkor, hogyha ezt elkezdjük rendezgetni úgy, hogy az A-s tagok legyenek az egyik oldalon, akkor azt kapjuk, hogy az A-szor van egyszer C1, másrészt pedig egy C3 négyzet per N, ha minden igaz, így van. Egészség. Még azt mondták, hogy az influenza járvány lejáróban van. Tehát C3 négyzet per N. De ez lehet, hogy csak allergia. Reméljük nem mérés technika. Bocsánat. És akkor a másik oldalra kerül, mi kerül? Ugye a C4-szer C3 per N negatív előjellel és pozitív előjellel a C2. És akkor örülünk, mert hát ki lehet fejezni az A-t. Ezek szerint C2 minusz C3 C4 per nagy N törve C1 minusz C3 négyzet per N. Ezt szebben tudjuk úgy írni, hogyha beszorozzuk N-nel, ha még a kréta is fog, N-szer C2 minusz C3 C4 per N-szer C1 minusz C3 négyzet. A B-t pedig már egyszer kifejeztük úgy, ahogy ott van. És egy kis technikai szünetet kérek, mert szerintem kontakt hibás itt a 28-nak a mikrofonja. Nagyon zavaró lesz. Most nem zavaró, mert nem is működik. Hát reméljük. Elnézést. Tehát akkor most már apró pénzre lehet ezt váltani, és behelyettesíteni a szummákat. Mert akkor ezek szerint az A az N-szer a C2-nk, ami ezek szerint a szumma XY-i, és ebből kell kivonni a C3, C4-et, a szumma XY-szer szumma Y-t. Ugye milyen szép? Az lehetséges eseteket végigvesszük. Akkor van egy N-szer C1, az N-szer szumma XY négyzet, és ebből kivonjuk a C3 négyzetet, az a szumma XY az egész a négyzeten. És akkor ezek után a B-t azt úgy kaphatjuk meg, hogy a 1 per N-szer, és akkor van egy C4-ünk, az a szumma Y-i, és mínusz A-szor C3, a C3 az a szumma XY, mínusz A-szor szumma XY. És készen vagyunk. Nem lett sokkal jobb. No, alapvetően két hír van ehhez, ami ehhez kapcsolódik. Az egyik, hogy látnivalóan ez is egy ördögösség, meg lehet csinálni viszonylag kevés lépéssel. Tulajdonképpen az időt húztuk szinte azzal, hogy nem rögtön az eredményt írtuk föl. Ugyanakkor azt is mutatja, hogy azért épp elég dolgot el lehet téveszteni benne ahhoz, hogy az ember ezt ne fáradtságos munkával állandóan megcsinálja. Nyilvánvalóan léteznek függvények, amelyekkel ezt meg lehet oldani, és akkor egyszerűen ezt az illesztési feladatot meg lehet oldani. De azért jó, ha látjuk, hogy mi van egy ilyennek a belsejében. Na, menjünk akkor tovább. Ne menjünk tovább, hanem megkérdezem, hogy ki az, aki értette, hogy mit csináltunk. Jó. Esetleg kérdése, megjegyzése valakinek támadt-e? Jó. Akkor most történik az, hogy bár az elején egy jelentős megszorítást tettünk, egy picit azért visszavegyük az általánosítás felé. Az általánosítás az lesz, hogy ugye az AX plusz B egyenletű egyenest illesztettük. Természetesen viszonylag egyszerűen megtehették azt, hogy az fx-ek a körét úgy bővítjük, hogy valamilyen a-szor x az m-ediken plusz b-szer x az n-ediken függvényt alkalmazunk. És akkor úgy adod vele egy A és egy B paraméter, és N helyébe különböző számokat írhatunk. Ennek alapján, amit csináltunk, könnyű elképzelni, hogy elnézést kérek, én ezt most kikapcsolom, jó? Mert ez zavaróbb, és akkor megpróbálok egy kicsit hangosabban beszélni. Remélhetőleg a felvételben ez jól látszik. Jó. Tehát hát nyilván a jelfeldolgozó ember az nézi egy grafikonon a jelet, és figyeli, hogy milyen ennek a tulajdonságait, spektrumot analizál, és látja, nem az ostoba fülére hagyatkozik. Na, tehát... Tehát az M és az N helyébe tetszőleges számokat írhatunk, jellegzetesen egész számokat szoktuk, a levezetés nem változik meg, csak az, hogy oda miket kell írni. Egy kicsi változás van, mert ott az N-szer B az nem olyan egyszerű lesz, hanem ott más tagok fognak szerepelni, de ez nem bontja meg nekünk azt az egységet, amit itt kialakítottunk. Na de, és akkor itt lehet tovább menni. Tovább lehet úgy menni az általánosítással, hogy ez az fx legyen valamilyen szumma, és itt írjunk kiskát. Kiská egyenlő 0-tól k-1-ig, azért k-1-ig, hogy azt mutassuk, hogy k darab változónk van, valamilyen ak szor x a k-adikon. Ebben az esetben tulajdonképpen még ez is egy megkötés, lehet azt mondani, hogy itt valamilyen index szerepel, valamilyen egész szám index k, de ez most már azért túlzás lenne. Tehát az a lényeg, hogy egy hatvány függvényt illesztünk a pontjainkra, és akkor a dc per dA k egyenlő nulla egyenlet rendszert kell megoldanunk, és ebből jönnek az AK-k. Általánosságban véve tehát, és akkor itt jön egy kulcs szó, amit azért érdemes elmondani, hogy egy lineáris feladatra vezet ez az egész, hiszen ahogy itt is felírhattuk volna, az egyik oldalon volt az A és a B, abból képezhettük volna egy vektort, és ez az AB, ez úgy állt elő, hogy valamilyen, ez az AB-t, ezt megszorozva valamilyen C mátrixszal egy kis C vektort kaptunk, most csak egy általánosságban írom föl, de ez valamilyen úgy írható, bocsánat, valami C mátrixszor valamilyen A vektor. Tehát akkor az A vektort, azt ki lehet úgy számítani, mint a C-ad mínusz 1 szer kis c. És így egy lineáris egyenletrendszer megoldására vezettük vissza az illesztési problémánkat. Illesztési feladatok gyakran nem feltétlenül csak ilyen fx függvény esetén, ilyen lineáris feladatra vednek vissza, nem mindig, sajnos vannak nem lineáris feladataik is, de ilyen irányban lehet általánosítani, egy igen gyakori irány, hogy mondjuk egy ilyen hatvány függvény irányában elmegyünk. Jó, ezt csak azért említettem meg, mert elképzelhető, hogy ilyesmivel későbbiekben találkoztak. A függvény általában a lineáris egyenesnek az illesztése, stb. Az előjöhet minimálisan mondjuk AD átalakító teszteléstől, amikor mérési pontokra kell egy karakterisztikát illeszteni, és a linearitási hiba számításához meg kell határozni egy offsetet, és meg kell határozni valamilyen görbe meredekséget, amit nem mérünk bele a linearitási hibába, az más jellegű hiba. Gondoljuk vissza, a fél év elején volt a különböző statikus karakterisztika hibák tárgyalásánál egy olyan bizonyos értelemben dekomponálása a feladatnak, hogy meghatározzuk az erősítés hibát, meghatározzuk az offset hibát, és a nem linearitást, tehát hogy mennyire görbül el a görbe az egyenestől, azt már ehhez az illesztett egyeneshez képest nézzük. Na hát ez az illesztés például megoldható ezzel a módszerrel. Jó, ki az, akinek esetleg kérdése van? Megjegyzése, kiegészítése? Én még annyit talán elmondanék, hogy nagyon fontos ebben az egész játékban, hogy először felírjuk a feladatot, hogy mit akarunk illeszteni, és ebből számítjuk a paramétereket. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy itt vannak a pontjaink, mondjuk így. Erre lehet illeszteni egy ilyen kis meredekségű egyenest. A is valami nullától különböző szám, a B pedig valami értelmes érték azon a rajzon, amit én fölrajzoltam. Felvetődhet valakiben az a feladat, hogy valójában ezek konstansra vonatkozó mérési eredmények, és illesszük erre egy ilyen egyenest, ez az F2x egyenlő C egyenes, a narancssárga pedig az F1x egyenlő AX plusz B egyenes. Az A és a B az úgy jön, ahogyan az előbb kiszámoltuk, a C viszont úgy jön, hogy felírjuk azt, amit odaírtam, hogy a mínusz AXI-t azt leszedjük, és csak mínusz C-t írunk, Y-i mínusz C-t írunk oda, és ezek után elvégezzük a C szerinti deriválást. Magyarán nem jó bemagolni ezeket a képleteket, és azt mondani, hogy ha F2 egyenlő C-t illesztjük, akkor C egyenlő B. Nem, ez nem fog teljesülni, a B általában nem egyenlő a C-vel. Tehát globálisan, ha úgy állunk neki a dolognak, hogy egy konstanst akarunk illeszteni ezekre a pontokra, és így minimalizálni a hibát, az nem ugyanazt fogja eredményezni, mint hogyha illesztük rá egy lineáris AX plusz B egyenletű egyenest, és ebből lesz valami tengelymetszet itt B-n, a B-t megadandó, ugye, mert ez a B. Ezt szeretném nagyon nyomatékosan aláhúzni, ez ZH példában is előfordult már ilyen, csak megjegyzem. Jó, akkor váltanunk kell, és felírhatjuk a bűvös címet, amire mindenki várt, amikor felvette ezt a kurzust január 10-én, vagy 11-én. És konfidencia számítás. Igen. Miért van szükségünk konfidencia számításra? Azért, mert szeretnénk valamivel világosabban látni ebben a hibaszámítás című részben, amikor a véletlen hibákat kezeljük. Ugye a véletlen hibákra vonatkozóan kicsit homályosan azt mondottuk, hogy az egyes komponenseknek, tehát amely hibáknak a terjesztését kellett elvégeznünk elég sokszor, ezekre a véletlen hibákra van egy intervallumunk, amelyben nagy valószínűséggel benne van a hiba, és utána ezekből az intervallumokból jött ki az eredő mennyiségnek a hibája, és hát attól függően, hogy milyen igényeink voltak, milyen volt a hibáknak a természete, hány darabot összegeztünk, stb. Ne talántán, hogy a példában mit mondtak, hogy hogyan kell csinálni, attól függően worst case vagy valószínűségi hiba összegzést alkalmaztunk. De világos, hogy ez az egész történet homályban hagyja azt, hogy mégis akkor az eredő hiba az hogyan alakul, mennyire térünk el valamilyen becslőtől, minek nagyobb a valószínűsége, minek mekkora a valószínűsége, és így tovább. Az egészet úgy lehet tisztába tenni, ha azt mondjuk, hogy alapvetően, ha egy hiba intervallumot adunk meg véletlen hibára, akkor nem csak az intervallumot adjuk meg hozzá, hanem a valószínűséget is. Értelemszerűen minél szélesebb intervallumot adunk meg, legalábbis most ilyen gyakorlati józan észre fölfogható esetekre gondolva, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a mérési eredmények a valódi értéke, aminek a megismerésére irányul a mérésünk, az ebben az intervallumban benne van. Természetesen kompromisszumokat kell kötni, hiszen minél nagyobb ez a valószínűség, annál szélesebb ez az intervallum, tehát nem sokra megyünk azzal, hogyha annak a 100 ohmos szerencsétlen ellenállásnak azt mondjuk, hogy 99,9999 stb. Százalékkal az értéke 80 és 120 ohm között van. Mert ez azért mondjuk, hogy nem elégít ki minket. De az sem nagyon elégítene ki minket, hogyha azt mondaná valaki, hogy 99 és 101 ohm között van 50% valószínűséggel. Valamit segít ezen a dolgon az, hogyha ismerjük az eloszlást, és mondjuk a priori információk alapján azt mondjuk, hogy legyen ez az eloszlás normális, ez senkit nem fog meglepni, nehéz ellene tiltakozni, és így tovább. De akkor is az plusz-plusz egy jobb, az egy kicsit kevésnek tűnik ebben az előző példában. Hát akkor mi a helyzet? Hogy kit mi elégít ki, azt nagyon nehéz megmondani. De a mérnök arra törekszik, hogy lehetőleg korrekt információt adjon. Tehát ezentúl a hibához nem csak egy intervallumot adunk meg, hanem egy valószínűséget is, ami ehhez az intervallumhoz tartozik, és utána a tisztelt megrendelő döntse el, hogy ez őt kielégíti-e vagy sem, ő kezdjen valamit ezzel az információval. Mondjuk azt neki, hogy mondjuk 99,7% valószínűséggel 95 és 105 ohm között van. Lehet, hogy ez őt kielégíti, és akkor el van vele, lehet, hogy visszakérdez, akkor kap megint egy intervallumot, és de mi ezzel a szinten állunk meg, és nem foglalkozunk vele. Következő kérdés, amit én itt átugrottam, és tisztáznunk kell, hogy beszéltem valószínűségről, meg beszéltem konfidencia szintről, konfidencia intervallumról, mi a kettő között a különbség, szinonímák vagy nem szinonímák, stb. Hát lehetne azt mondani, hogy bizonyos szempontból ezek szinonímák, legalábbis egy konyha méréstechnikus számára tekinthető annak. Ugyanakkor valójában nem teljesen ugyanarra a két dologról van szó. Képzeljük el azt a szokásos játékot, és akkor megint kicsit rajzolgatnék, hogy normális eloszlású valószínűségi változónk van, ez már olyan megszokott, és ő valamilyen várható érték körül ilyen sűrűség függvénnyel vesz föl értékeket. Ez világos. Ekkor a normális eloszlásunknak a várható értéke és egyébként a szúrása az egy-egy paraméter. Ez egy fix érték, ez nem változó. Ez már egy normális eloszlás esetén egyértelműen meghatározza a sűrűségfüggvényt, következésképpen meghatározhatók bizonyos határok A és B, amelyek között adott valószínűséggel tartózkodik a valószínűségi változó. És maga a valószínűségi változó, mint ugye a sárkányos példában, itt fölbukkan valahol ebben az intervallumban. Ő a változó. Na most menjünk vissza a mi alapfeladatunkra, mi szeretnénk megmérni egy mennyiségnek az értékét, amelyet konstansnak feltételezzük a mérés időtartama alatt, ez a mű. És van mérési eredményünk, és ebből következtetünk arra, hogy milyen intervallumunk van, és szeretnénk azt remélni, hogy ebben az intervallumban a mért mennyiségnek a valódi értéke benne található. Magyarán mi nem azt csináljuk, hogy ismert paraméterek szerint felállítunk egy intervallumot, hogy majd itt lesz, ha mérünk. Ezt legfeljebb a mérésvezető csinálja a laboron, aki sok nagyságrenden jobban tudja, hogy mit kell megmérni, mint az a hallgató, aki bemegy. Nem, általában véve a mérési feladattal úgy van, hogy ezt nem tudjuk, és van valamilyen megfigyelésük, és erre rakunk rá valamilyen intervallumot, és reméljük, hogy benne van ez a változó. A valószínűségi állítás, most hogyha csak egy számegyenest állítunk fel, itt a mű, és azt mondjuk, hogy valami szándékosan aszimmetrikusra rajzolom, valamilyen delta x1 és delta x2 intervallumban, Detészen és Detész 2 által meghatározott intervallumban bukkan föl egy valószínűségi változó. Vagy itt, vagy itt, vagy itt. És mi lehet ez a változó? Most piros helyett rózsaszín, és mondjuk van nekünk itt egy mű együnk, meg valahol itt, ez a fehér, két fehéret hoztam, akkor a rózsaszín. Meg valahol itt egy mű kettő. És akkor nézzük, hogy milyen állításokat tehetünk. Azt mondjuk, hogy annak a valószínűsége, ez a P operátor, hogy a mű minusz delta x1 kisebb, ez a fölbukkanó mű kalap, jelöljük ezt kalappal, ez a becslő, ez a mérési eredmény. Ugye? Mű kalap kisebb mű plusz delta x2, ez a valószínűség valamilyen, jelöljük C-vel, hogy a kis P-vel szoktuk, de hogy a nagy P-től legesebb különböztet itt a táblán, ezért inkább jelöljük kis C-vel. Ugye? Most ezt meg lehet fordítani ezt a dolgot, és azt mondani, hogy valamilyen módon a megfigyeléseikből kitaláljuk a delta x1-et, delta x2-t, és ezt hozzáillesztjük a mű 2-höz és a mű 1-hez, és ezek után az adott megfigyeléshez illesztjük az intervallumot, és reménykedünk, hogy a mű az benne van. Hogy kell ezt elképzelni? Ha ezt elkezdjük átrendezni, ezt az egyenletet, akkor az derül ki, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy ebben az irányban kell, és ezért rajzoltam ezt különbözőre, ezt a két hosszúságot, hogy elkülönítsük. Ugye mondjuk kiemeljük ezt az egyenletet, egyenlőtlenséget, bocsánat, akkor az derül ki, hogy a műre vonatkozó, az a műkalap mínusz delta x2 kisebb mű, ez jön ki. Tehát akkor a delta x1 az ide jön a másik oldalra, a delta x2 pedig a bal oldalra. Ugye? És ez az intervallum adódik, hogy ebben feltehetőleg benne van a mű. A másik oldalon ugyanúgy máshol van a mű, kettő, de ide kell tennünk a delta x1-et, és ide kell tennünk a delta x2-t, és egy ilyen intervallum adódik ki, és erről is azt reméljük, hogy benne lesz a mű. Most úgy rajzoltam, hogy benne van, és látható módon csak eltolásokat végeztem, tehát azt mondom, hogy annak a valószínűsége, hogy mű kalap mínusz delta x2 kisebb, mű kalap plusz delta x1, az egyenlő C-vel, és ez ugyanaz a C. És azt mondhatjuk, hogy amit ide írtunk, az a valószínűségi állítás, ez pedig a konfidencia állítás. A kiszámolt intervallum szélességek azonosak, a számok is azonosak, tehát a valószínűség nagysága, a C azonos, de filozófiai különbség van, mert itt vannak a fix határok, és ő a valószínűségi változó, addig itt van ez a fix érték, amit nem tudunk, hogy mekkora, és őt próbáljuk körülvenni valószínűségi változónak tekinthető határokkal. És ettől különbözik ez, és ezért használ az intelligens méréstechnikus más kifejezést rá, azt mondja, hogy konfidencia intervallum. Nagyjából erről van szó. Ki az, aki érti? Jaj. Többet vártam. Reménykedjünk benne, hogy ez azért egy kicsit plasztikusabbá fog válni, hiszen nincsen másról szó, mint hogy valamilyen módon kicsit bűvészkedünk azzal a... Ugye a valószínűségi intervallum megvan mindenkinek. Kinek van meg? Hát normális eloszlással, valószínűségszámításból kellett, gondolom, ilyet számítani. Ki az, aki azt mondja, hogy nem kellett ilyet számítani? Tehát akkor ez megy. Jó. De valóban azért legalább annyira ismerős kell, hogy legyen, hogy van egy várható érték szórás, fel tudjuk írni, hogy milyen határok között lesz az a valószínűség változó adott valószínűséggel. Legalábbis azt sejtjük, hogy hogyha lenne egy 10 percükre, hogy leüljük újra a jegyzet mellé, akkor ezt meg tudnánk csinálni. Most ezen komplexitásában nem rontunk, tehát nem növeljük a komplexitást, ha megfordítjuk ezt az állítást, és azt mondjuk, tudatosítjuk magunkkal, hogy ha tudnánk, hogy mennyi a mű, akkor már fölösleges lenne a mérést elvégezni, hiszen arra irányul a mérésünk, hogy ezt megcsináljuk. Most annyira nem vagyunk tudományosak, hogy újra megmérjünk valamit, amit már amúgy is tudunk. Ez a kamera biztos, hogy ide néz. Jó. Elnézést a kiszólásért, de hogy nagyon az égbe merett, tehát ez, lehet, hogy az fontosabb és érdekesebb, mint a... Igen. Na, tehát visszatérve, tehát a konfidencia intervallum az majd egy olyan intervallum lesz a gyakorlati esetekben is, hogy a mérési eredményünkhöz illesztünk hozzá valamilyen intervallumot, és aztán azt reméljük, hogy benne van. Annyira természetes lesz ez, hogy szerintem fölösleges lenne túlmagyarázni a dolgot. A következőt javasolták nekem az óra elején, lesz valami ZH, amire érdemes lenne, viszont messze van odaérni. Ezért lehet egy rövidebb szünet, és most bizonyos értelemben egyfajta határon vagyunk. Az a javaslatom, hogy most 53 van nálam, akkor óra 3-kor kezdjük el a következő órát, egy 10 perc szület. Ha többiek is, akik nem írnak ZH-t, vagy annyira fölkészültek már, vagy nekik annyira mindegy, szóval beleegyeznek. Tehát beleegyeztek? Jó, akkor óra 3-kor kezdjük. Tehát megismételtem újra a címet, és akkor felidézném, hogy melyik azok az esetek, amelyekre szeretnék ezt a feladatot megoldani. Mérési adatok kiértékelésével kezdtük a dolgot, és azt mondtuk, hogy adott xi, i egyenlő 1-től n-ig, amely jellemezhető valamilyen művel és jellemezhető valamilyen szigmával, és szeretnénk a műre vonatkozóan valami becslést adni, és a hozzátartozó intervallum, konfidencia intervallum, ami a kiszámítandó. Nyilvánvaló, hogyha az a mű egy mérési eredmény, és ezt a konfidencia intervallumot meghatározzuk, akkor ez egy nagyon univerzális, sok mindenre használható, több paraméterrel kiegészített hiba intervallumnak is tekinthető, sőt, valójában az is. Tehát a mérési eredményünk az a mű kalap, ami az 1 per n-szer szumma i egyenlő 1-től nagy n-ig xi. És különböző esetekben szeretnék ezt a konfidencia intervallumot meghatározni. Eddig az egyetlen dolog, amit feltételeztünk, az az volt, hogy a mérési eredményeinknek a hibája az egymástól független valószínűségi változóval modellezhető. Magyarán egymástól független mintavételeink vannak, és ilyen módon a szórásösszegződés, illetve az átlagértékre vonatkozóan a szórás csökkenés az ugyanolyan módon számítható, ahogyan azt levezettük az előző alkalommal. Itt most egy plusz feltétel lesz, ez pedig az, hogy xi eloszlása normális. ennek függvényében fogjuk tudni felírni a konfidencia intervallumokat. Időnként megadhatunk konfidencia intervallumot más esetekben is, amik kibővítik egy kicsit ennek az elméletnek a használhatóságát. Erre azonban most nem térnénk ki, először a vegytiszta eseteket tekintsük át. És melyek lesznek ezek a vegytiszta esetek? Az első eset az lesz, hogy a szigma az ismert, és konfidencia állítást fogalmazunk meg műre vonatkozóan. Tehát, ahogyan az már persze le lett törölve, de az előző óra, tehát nem a tegnapi alkalom, az előző óra végén szerepelt, ott a konfidencia állításban középen a mű volt. Erre adjuk a konfidencia intervallumot, ugye a mérési eredmények, a mű kalap, és a valamilyen módon meghatározott delta x-ek segítségével. De ismertnek tételezzük fel az első esetben a szórását ezeknek az x-i mérési eredményeknek. Második esetünk az tulajdonképpen egy segéd eset lesz, mert azt mondjuk, hogy szigma az nem ismert, mint ahogy egyébként ez egy gyakorlatban gyakran előforduló dolog, hogy előre nem tudjuk mennyi a szigma, azt csak becsüljük a mérési eredmények alapján, azzal a bizonyos tapasztalati szórás négyzettel, amit olyan intenzíven vizsgáltunk tegnap. És konfidencia állítást fogalmazunk meg szigma négyzetre. Ez ritkábban fordul elő a mi gyakorlatunkban, hiszen mi az ott változóra akarunk valamit mondani, ami a mű. Éppen ezért ez csak egy közbenső lépcső. Ezért a harmadik eset az igazán releváns. Továbbra is azt mondjuk, hogy a szigma nem ismert, és konfidencia állítást fogalmazunk meg műre. Tulajdonképpen, figyelembe véve, hogy egyes esetekben ez a szigma ismertnek tételezhető fel, erről majd ugye lesz szó, tulajdonképpen az egyes és a hármas állítás az, amit variálgatni fogunk, különösebben példákat a kettesre nem feltétlenül fogunk venni. Na és akkor nézzük meg, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, valamilyen módon ki kell számolni ezt az intervallumot. Hogyan lehet eljárni? Ennek érdekében néhány jelölés technikai kérdést kell tisztáznunk, hiszen a normális eloszlás szigma ismert esetet, mint valószínűség számítási példát, azt feltehetőleg meg tudjátok oldani. Azt mondjuk, tehát akkor most az egyes esettel foglalkozunk egy pillanatra, hogy van egy valószínűségi eloszlásunk, egy normális eloszlás. Most egyelőre még ne foglalkozzunk mással. És azt mondjuk, hogy legyen alapvetően, ez egy standard normális eloszlás, ez itt akkor z lesz, ez pedig fz, itt a görbénk, akkor körülbelül ez itt a mínusz 1, ez itt a plusz 1, és szeretnénk konfidencia állítást megfogalmazni, illetve először valószínűségi állítást megfogalmazni. Hogyan tehetjük ezt meg? Számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy először mondjuk megvan adva egy valószínűség, és azt össze kell tudni kötni azzal, hogy itt hol járunk ezen a tengelyen. Ezért az lesz a megfontolásunk, hogy ha itt kijelölünk egy változót, ide írjuk, hogy z, és azt mondjuk, hogy legyen ez elsőre egy z, mondjuk legyen z2, ez a változó, akkor azt mondjuk, hogy z2 az a változó, amelyre nézve az eloszlásnak az integrálja, mondjuk p1, tehát innentől kezdve plusz végtelenig. Természetesen lehet azt is mondani, hogy kijelölünk itt egy Z1 változót, és azt mondjuk, hogy ez egy olyan változó, és most a egyszerűség kedvéért használjuk itt ezt a farkát, hogy mínusz végtelentől eddig a Z1-ig integrálunk, és azt mondjuk, hogy ez a valószínűség itt, P2, ez itt még a P1. És akkor ezek után a valószínűségi állításunk az valahogy úgy fog zajlani, hogy azt mondhatjuk, hogy a valószínűségi változónk, ez a bizonyos Z, most mindenféle index nélkül, az valamilyen Z1 és Z2 között található, és ennek a valószínűségnek az értéke ezek szerint 1-P1-P2. Ez idáig nem olyan nagy újdonság. A normális elosztás tulajdonságainak az ismeretében azonban több dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy szimmetrikus intervallumot adunk meg, azaz a Z1 abszolút megegyezik a Z2 abszolúttal, és ilyen módon a P1 megegyezik a P2-vel. És ezek után azt a jelölést fogjuk bevezetni, hogy a P1 plusz P2 az egyenlő lesz B-vel, bizonyos történelmi okokból, és ilyen módon a P1 egyenlő P2 egyenlő B per 2-vel. Ezt az megoldást vezetjük be. Ezen kívül pedig azt fogjuk mondani, hogy egy jelölést alkalmazunk, és ez a jelölés úgy fog szólni, hogy Z index B fél fogja jelenteni azt a számot, amelyre nézve integrál Z B féltől végtelenig az FZ DZ az megegyezik B féllel. Magyarán, ha ezt ki akarom egészíteni, itt a pozitív oldalon, itt a Z B per 2, és ennek a faroknak a területe B per 2. Nagyon jó. A későbbiekben, ha más eloszlást fogunk venni, ugyanígy ez az indexelés ezt fogja jelenteni, tehát hogyha itt mondjuk teszem azt, nem tudom, mi lenne mondjuk kappa, és a kappa B fél az az F kappára vonatkozóan ugyanilyen konvenciókat fog eredményezni. Ezek után nézzük meg, hogy hogyan áll a valószínűségi állításunk. A valószínűségi állításunk az úgy fog szólni, hogy P minusz Z B fél, kisebb Z, kisebb Z B fél, egyenlő 1 minusz B. Ez itt most csak standard eloszlásra vonatkozott. Most, hogyha tovább megyünk, tetszőleges normális eloszlásra, akkor továbbra is a valószínűségi állításunk az a következő lesz. Standardizálni kell. Hogy kell standardizálni? Ez a kifejezés lehet, hogy még nem szerepelt. Hát miben különbözik egy normális-normális eloszlás a standard normális eloszlástól? Abban különbözik, hogy el van tolva valahová, és nem ilyen kövér, hanem ilyen sovány. Ugye, ha a kövérnek tekintjük a standard normális eloszlást. Tehát először, hogyha mondjuk ez az origó, és mondjuk ez a kettő a szórás, plusz-plusz egy szórás, akkor azt kell csinálni, hogy ha itt volt egy normális eloszlás, hogy el kell tolni őt az origóba, és utána valamilyen szűkítést végre kell rajta hajtani. Tehát azt mondjuk, hogy minusz, bocs, ez nem számláló, zb fél kisebb, és akkor most az x változónk van, minusz mű per az ő szigmája, a szigma, és itt a zb fél, ez egyenlő 1 minusz b-vel. Általában ez a valószínűségi állítás. Egyelőre még ide x-et tettem, mert azt mondjuk, hogy fx normális. És akkor most még tovább megyünk, mert azt mondjuk, hogy a változónk, amelyik normális eloszlású és a szórása nem feltétlenül egységnyi, és a várható értéke nem nulla, az a műkalap. Ugye azt mondtuk, hogy az x-i eloszlása normális, ez itt egy lineáris kombinációja a normális eloszlásoknak, ez szintén normális lesz, tehát a műkalapnak is normális az eloszlása, tehát akkor most úgy fejlődhet tovább ez az állítás, hogy mínusz zb fél kisebb műkalap mínusz mű, és akkor most ide egy szigma vesszőt teszünk, kisebb zb fél, egyenlő 1 mínusz b. És milyen megjegyzést tudunk ehhez fűzni? Azt, hogy a szigma vesző az nem más, mint szigma per gyök n. Miért tehetjük ezt meg? Mert az előző órán megmutattuk, hogy az átlag, tehát a várható érték becsülőjének a szórása, az eredeti szórásnak a gyökenned része. Ez az állítás független attól, hogy milyen eloszlása volt a valószínűségi változónak. Minden eloszlás esetén igaz akkor, hogyha függetlenek voltak, de speciálisan normális eloszlás esetén is igaz lesz, ezért írhatjuk azt, ami itt van. Na és akkor most már, hogyha ezzel megvagyunk, akkor jön a konfidencia állításunk. Egyszerűen csak át kell rendezni, hogyha az előző órai végi jegyzetet nézitek, akkor egyszerűen az egyenlőtlenséget mondjuk így oldalanként lehet vizsgálni. Úgy kell átrendezni, hogy magában álljon a mű, és a mű kalappal kifejezze. Nyilván be kell szorozni szigma vesszővel, meg ki kell vonni belőle a mű kalapot, akkor kapjuk a mínusz műt, megszorozzuk mínusz egyen, megfordul a kacsa csőre, stb. Tehát akkor a konfidencia állításunk... Az hogyan alakul? Úgy alakul, hogy annak a valószínűség, azt tudjuk, hogy a valószínűség, tehát az 1 minusz b az nem fog megváltozni ettől az átrendezéstől, hogy azt mondjuk, hogy a műkalap, és akkor mínusz szigma per gyöken, most már behelyettesítem, szer z b per 2, kisebb műkalap plusz szigma per gyökenszer z b per 2, és ennek az értéke 1 mínusz b. Ki az, aki érti? Jó, reméljük, hogy ez így is marad, de azért megkérdezem, hogy valakiben van-e benszorult kérdés. Egyelőre nincs. Remélhetőleg, ahogy ezt a dolgot csináljuk tovább, egyre jobban elmélyül. De akkor ez egy nagyon fontos eredmény, tehát akkor már, ha a szigma ismert valahonnan, akkor tudunk a műre vonatkozóan egy konfidencia állítást tenni. Tehát például mondjuk a 95%-os konfidencia intervallumnál ez a zb fél ugye körülbelül 2, ezt ugye emlékszünk a normális eloszlás tulajdonságainál, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora itt ezen a tengelyen a standard normális eloszlásnál az az érték, amely fölött ugye 2,5-2,5% van, mert hogy a teljes tartománynak 95% az értéke, hát ez ugye körülbelül kétszeres szigma volt, tehát ez körülbelül 2, egyébként 1,96, én már sokat néztem ilyen hülye táblázatokat, tehát ezért tudom. De egyébként akkor már meg tudjuk oldani ezt a feladatot. A probléma ott van, ahogy ezt az elején is mondtam már, hogy a szigma az általában nem ismert. A szigma az úgy ismerszik meg, hogy az x-iket tudjuk, és az x-ikből ugye tapasztalati szórás négyzetet számítunk ki, és akkor már borul ez az egész játék. Hiszen És akkor most kicserélem a táblát, és együtt nézzük a kettőt. Most egy pillanatra eltűnik, de rögtön látható lesz, hogy ott van az a szigma. És a szigma helyére betesszük a tapasztalati szórás négyzetnek a gyökét, akkor elvileg megoldottuk a feladatot, mert S négyzet egyenlő 1 per n minusz 1-szer szumma i egyenlő 1-től nagy n-ig xi minusz műkalap a négyzeten. Ugye ez volt a tapasztalati szórás négyzet, ha ebből gyököt vonunk, azt be lehet oda a szigma helyébe tenni, és lehet konfidencia intervallumot számítani, tulajdonképpen készen is vagyunk. A probléma az, hogy én egy párszor redundánsan tegnap elmondtam, hogy ha egyszer xi valószínűségi változó, műkalap valószínűségi változó, akkor maga S négyzet is valószínűségi változó lesz. Az azt fogja jelenteni, hogy egy konkrét művelés szigmával jellemezhető esetben, attól függően, hogy hogyan választok ki n-et, n pontot, kicsit különböző S négyzeteket fogok kapni. Attól úgy realizálódik az ember számára az, hogy valami valószínűségi változó, hogy többször megmérem, és nem ugyanaz. Ha dobókockával mindig hatos dobnék, akkor a dobókocka az nem valószínűségi példatárba való eszköz lenne, hanem valami determinisztikus dolog, ami nem is lenne izgalmas. Ugye? Tehát, ha egyszer kisebb és nagyobb eset is kaphatok, akkor... És éppen az a célom, hogy megmondjam, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy egy adott intervallumba beleesik, és az intervallum ráadásul változó, akkor itt valami baj van. Tehát valamilyen módon tovább kell lépnem, és akkor is meg kell tudnom határozni ezt az intervallumot, hogyha ez a szigma, ez nem egy paraméter, hanem egy valószínűségi változóból nyerhető ki. Na hát ezzel fogok foglalkozni, és ez most egy kicsit hosszabb lélegzetű dolog lesz, remélhetőleg sikerülni fog. Szóval azt mondja, hogy itt van ez az S négyzet, és azt tudjuk, hogy az xi az normális eloszlású. Miért? Mert ezt feltételeztük, ezt fölhagytam a táblán, majd úgy is fogok törölgetni, hogy az ott maradjon, hogy ez alapvetésként ott legyen. A műkalap az pláne normális, hiszen átlagoltuk. Ugye a műkalap, ha elég sokat átlagolunk, akkor már akkor is normális, ha az xi nem volt az, lásd centrális határolás tétel, de ez most nem érdekes. Viszont itt van ez a fránya négyzetre emelés, a szummával még nem lenne baj, meg az 1 per n minusz 1-jel, de négyzetre van emelve, ez egy nem lineáris művelet. És ez bizony elrontja az eloszlás normalitását. Hát már csak ha arra gondolunk, hogy ha itt négyzetre van valami emelve, valós számokat négyzetre emelünk, akkor azok ugye nem negatív számok lesznek, és egy normális eloszlás viszont mindenképpen valahogy a mínusz, tehát negatív előjelet is fölvehet. Ugye mielőtt valaki közbeveti, hogy mi van, olyan nagy a várható értéke, nem korlátos, tehát mindenképpen kell, hogy legyen neki negatív farka. Tehát akkor mit tudunk ezzel kezdeni? És sajnos ilyenkor jön egy kitérő, ahol kellenek a matematikusok. Ez pedig az, hogy definiáljunk egy olyan eloszlást, ezt kinézett eloszlásnak hívják, és most figyelem, kis n-et írok ide, majd meglátjuk, hogy miért. A kien négyzet eloszlás az egy olyan, hogy szumma i egyenlő 1-től kis n-ig zi négyzet. Az a z az standard normális eloszlású, és ezt úgy hívják, hogy ki négyzet eloszlás. Na, ezt a kinézett eloszlást fogjuk megvizsgálni, ehhez először ennek a sűrűségfüggvényét meg kell adni, ezt meg kell mondjam, hogy én sem tudom fejből, nektek sem kell, de azért, hogy lássátok, hogy néz ez ki, ezért felírom. 2 a kis n per kettedikenszer a gamma függvény az n fél helyen, ennek az egésznek az inverze, szóval az a y-nal, most ő itt a futó változónk, az n fél mínusz egyediken, szorozva i ad mínusz y per kettővel, és azt mondhatjuk erre, hogy a gamma függvény, a gamma x, az egy integrál nullától végtelenig, i ad mínusz t-szer, t az x mínusz egyediken dt, ez egy e betű, és azt érdemes tudni, hogy a gamma a k plusz 1 helyen
az a K-faktoriálist adja, hogyha valaki ezt össze akarja kötni. Valahogyan messziről, hogyha jelekből emlékeztek a többszörös pólusokra, ez biztos kedves emlék, akkor a visszatranszformálástán jönnek a T-nek a hatványai, valami faktoriálisan megszorozva, annak van ehhez némi köze. Na nézzük, hogy néz ki ez a gamma függvény, illetve bocsánat, ez a kinézet függvény, és most néhány N-re ezt fölrajzolnám. Ilyenkor van a PPT-nek előnye, de legalább mókás, ahogyan a szegény előadó szenved a táblánál. Ez itt az Y, és ő itt az FY. És akkor mondjuk ezt jelöljük úgy be, hogy ez itt legyen 50. Akkor ez itt a 10. És akkor ez legyen 0,25. Akkor ez itt ugye a 0,5 század, bocsánat. És akkor valahogy, hát itt a 4-et rajzoltam be, akkor legyen egy kék, egy zöld, egy narancssárga és egy rózsaszín. És akkor mivel kezdjük? A legszelidebb az a kék. Valahogy így. Akkor a zöld legyen a következő. Így, és végül a rózsaszín, mint mindennek a csúcsa. Hát valami ilyesmi, és azt lehet erre írni, elnézést, hogy ezt már nem váltogatom a színeket, hogy itt a kisen egyenlő 3, kisen egyenlő 5, kisen egyenlő 10, és kisen egyenlő 20. Tehát látszik, hogy ez egy erőteljesen a Gauss görbétől eltérő görbe, amiről beszélünk, de azért arról is szó van, ugye, hogyha ilyen valószínűségi változóik vannak, ugye, és normálisan négyzeteneket összegzek, akkor erre is igaznak kell lenni a centrális határeloszlás tételnek, magyarán ebből is idővel normálisnak kéne lennie, és hát ugye valóban valami olyasmiről is van szó, hogyha elég nagy az N, de itt tényleg nagyon nagy N-ekről van szó, akkor ez valóban hasonlítani fog. Azt lehet mondani, hogy ennél az eloszlásnál mindesetre a várható értéke ennek az Y-nak, ennek kis n, és a varianciája, tehát a szórás négyzete, az 2n. Ugye, tehát ezért próbáltam úgy rajzolni, hogy a nagyjából a csúcsa, ami körülbelül itt is egybeesik a várható értéke, persze csak közelítőleg, az nagyjából ott legyen, ahol az n van. Hát ez vagy igaz, vagy nem, de többé-kevésbé próbáltam ezt fölrajzolni. Tehát így néz ki a kinézet eloszlásuk, ugye igaz rá, hogy ugye nem vesz föl negatív értékeket, és valahogy ő is belesimul, de ugye kis ennekre különösen eléggé aszimmetrikus a kinézete. Na miért kell nekünk ez az eloszlás? És akkor mindjárt ki fog derülni, mert hogyha tovább masszírozzuk azt az S négyzetet, talán ide írom, hogy minél kevesebb helyet foglaljak el, és ne kelljen törölgetni, tehát itt megyünk tovább, akkor játszunk el egy olyannal az xi minusz műkalap. Az xi-nek a várható értéke az ugyebár mű, a műkalapnak is a várható értéke mű, tehát hogyha most ezt nézzük, akkor ennek már egy nulla várható értéke van annak ott a négyzetre emelés alatt. Az az egy nem teljesül, hogy a szórása az nem egységnyi. Hát úgy tudjuk a szórást egységnyire venni, hogy visszahoztunk szigmával. Azt tudjuk, hogy ennek szigma a szórása, mert ebből indultunk ki. Még nem mértük ugyan meg, de hogyha itt leosztunk egy szigmával, akkor standard normális eloszlást kapunk, és természetesen itt be kell szorozni szigmával. Hát persze szigma négyzettel, hogyha azt a négyzetre emelés alatt nézzük. Tehát a szigma négyzet per n minusz 1 szorozva i egyenlő 1-től most nagy n-ig, és akkor lesz egy xi minusz mű kalap per szigma, és ez a négyzeten. Ez azért izgalmas, mert akkor itt egy normális eloszlású valószínűségi változó a négyzeten szerepel, összegezve, szorozva valami paraméterekkel, amik annyira nem izgalmasak számunkra. És akkor most már, ha nem lennénk elég óvatosak, nem tanultuk volna meg korábban, hogy mi ez, akkor azt mondanánk, hogy itt van egy kinézet eloszlás, és beírnánk, hogy N szabadsági fokú, de ez nem teljesül. És akkor most jön megint egy olyan részlet, amit az érdeklődő hallgatóknak ajánlok, de szerintem szép, de nem feltétlenül kell tudni, de úgy gondolom, hogy... Sehol máshogy nem fognak nektek ilyesmiről beszélni, ha majd valaki hallja, hogy ilyesmiről beszélek, vagy szóljon, és akkor majd arra fogok hivatkozni, hogy ezt majd valamikor meg fogjátok később tanulni. Szóval nézzük meg, hogy milyen, és azért keresem a szót, mert én tudom, hogy mit kellene itt mondani, inkább mondom és megmagyarázom, milyen szabadságfokú kinézet eloszlással kell felírnunk ezt az S négyzetet, mint valószínűségi változót. Itt azt mondja, hogy vesszük az N darab, kis N darab ZI négyzet összegét. De ez a kis N, ez független normális eloszlású valószínűségi változót jelent. Tehát azt kell megnéznünk, hogy amikor kifejezzük ezt a szummát, akkor hány darab független normális eloszlási valószínűségi változóból indultunk ki. És hát bizony, ki fog derülni, hogy nem. Írjuk föl ezt a XI minusz műkalapot valahogy úgy, hogy ezek ugye a valószínűségi változóik, és rendezzük őket egy vektorba, X1 minusz műkalap, X2 minusz műkalap, és így tovább, X nagy N minusz műkalap. És hogyan tudjuk ezt kifejezni az eredeti adatainkkal? Ugye nyilván valamilyen mátrixot kell itt fölírnunk, és itt van egy vektorunk, ez egy keskeny vektor, x1, x2, és így tovább x nagy n, ők a független megfigyelések. Ő belülük tényleg n darab van. Ez itt egy x, ez egy A mátrix, és ez egy y vektor mondjuk. Ugye? Na és akkor mi van ebben a mátrixban? Akkor, amikor itt a műkalap, az a szumma, i egyenlő 1-től n-ig, 1 per n-szer az összes xi. Tehát amikor az x1-et nézzük, akkor az x1 ebben az első elemben egyszer szerepel egyes szorzóval, és ebből kivonjuk 1 per n-szer önmagát, az összes többi helyen pedig mínusz 1 per n szerepel, hiszen a műkalapban fordul csak elő, az x tovább, fordulnak elő csak x további értékei. Ha itt tovább nézzük, a második sorban mínusz 1 per n-nel kezdünk, mert az x1 nem szerepel csak a műkalapban, az x2 az szerepel 1 mínusz 1 per n súllyal, aztán megint mínusz 1 per n, és így tovább mínusz 1 per n. Az utolsó sorban azt mondhatjuk, hogy mínusz 1 per n-nek jönnek szépen sorban, egészen az utolsó elemig, amely 1 mínusz 1 per n értékű. Ha ezzel megvagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyébként ez az A mátrix, ide teszek egy pontos vesszőt, hogy ez nem folytatódik, az egyszerűség kedvéért felírhat úgy, hogy 1 per n-szer, és akkor itt mi szerepel? Az szerepel, hogy itt egy n mínusz 1, és mínusz 1-ek, ugyebár. És így tovább, mínusz 1, n mínusz 1, mínusz 1, mínusz 1, itt az utolsó sorban mínusz 1-ek jönnek, és n mínusz 1, az utolsó elem. Na most megint csak azt mondom, hogy vegyük észre, hogy ez gyakori feladat matematika, vagy fordulat matematika példák esetében, hogy az első n mínusz 1 sort hozzáadva az utolsóhoz, az utolsó sorban nullát kapunk. Tehát ugye itt szépen ezeket összegezzük, akkor nulla lesz az utolsó sorban. Hogyan lehet kifejezni ezt, hogy ezt összegezzük? Vegyünk egy T nem szinguláris transformációt, ami elvégzi ezt az összegzést, és ez a T transformáció egy olyan mátrix lesz, aminek a fő átlójában természetesen szerepelnek egyesek, és ezen kívül az utolsó sorában az összes elem egyes. Ezzel megtudjuk, hogy ezzel a T-transformációval veszük az A vesszőt, ami a T-szer A, nem szinguláris, és ezzel fejezzük ki az Y-t, akkor lesz egy Y vesszőnk, ami a T-szer A szor X, és ez a T-szer A szor X egy olyan vektort fog tartalmazni, ami abból adódó, hogy az utolsó sorát az A-nak ugye ez a transformációval nulláztuk, hogy x1 minusz műkalap, x2 minusz műkalap, és így tovább, nulla. Ugye amiatt, hogy ezzel a nem szinguláris transformációval egy olyan mátrixra jutottunk, amelyek az utolsó sora zérus, azt mondhatjuk, hogy ennek a mátrixnak egyel kevesebb a rangja, mint a rendje, és a transformációt elvégezve itt ugye mindig egy ilyenre jutunk. Ha ezek egymástól független távolságok voltak, akkor az n-edik az nem független. Ebben az új rendszerben, a T-transformációval kifejezett rendszerben. És ennek következtében mondhatjuk, hogy bizony n-1 független távolság, tehát ez a kifejezés, az S négyzet, hogyha mint valószínűségi változót tekintjük, bizony egy kis n egyenlő nagy n minusz 1 szabadsági fokú kinézet eloszlással jellemezhető, azaz, rengeteg időnk van még, váltsunk táblát, és akkor itt ezt letörölhetjük. Persze nincs annyira rengeteg időnk, mert ugye 5 perccel előbb be kell fejezni. Egy jó trükk lett volna. Nos, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a bizonyos S négyzet, ezek után, jaj de jó, hogy itt van közvetlen fölötte, a szumma helyére azt írhatjuk be, hogy ez szigma négyzet per n minusz 1, ugye ez paraméter volt, egy ki négyzet, nagy n minusz 1, most már nagy n-nel jelöltem, és kész. Tehát egy n minusz 1-et fokú ki négyzet eloszlással modellezhető. Készen vagyunk, itt a valószínűségi változó, majdnem készen vagyunk. Ugye ő a kettes eset egyébként, amivel foglalkozunk, és meg van szorozva valamivel, és akkor ebből valószínűségi állítást tudunk tenni. Hogy is tudunk tenni valószínűségi állítást? Hát úgy tudunk valószínűségi állítást tenni, ugye ott a kinézet eloszlásunk, ott is be lehet jelölni, talán segédletként ezt ide fölrajzolom, hogy itt van egy ilyen undorító aszimmetrikus kinézetünk. Itt is szerepel egy, és akkor itt ez egy kinézet B-fél, és akkor most egy olyat játszunk erre a pontra, hogy kinézet és 1 minusz B-fél. Itt egyetlen probléma van, hogy ez a szerencsétlenség, ez nem szimmetrikus. Ugye? Hiszen a görbének más a meredeksége, a görbülete ezen a szakaszon, mint ezen a szakaszon, egészségedre, ez lecsengő, ez pedig egy viszonylag élénken emelkedő szakasz, különösen, hogyha kis valószínűségeket hagyunk meg, tehát a B az pici, tehát akkor itt két különböző értékük lesz, és majd kifogjuk, vagy figyelni kell erre a különbségre, hogy hova mit írunk. A valószínűségi állításunk minden esetre az, hogy annak a valószínűsége, akkor ugye a kisebbikkel kell kezdeni, hogy a szigma négyzet per n minusz egyszer ki négyzet, és akkor sajnálatos módon az indexbe két dolgot kell írnunk, be kell írnunk, hogy a paraméterét, hogy n minusz 1, és ezen kívül egy pontos vesszőt tettem, 1 minusz b fél, az kisebb, mint S négyzet, ugye a valószínűségi változónk, és ezen kívül kell még egy következő, az a szigma négyzet per n minusz egyszer, ki négyzet, megint n minusz egy, pontos vesző, b fél. És ennek a valószínűségnek az értéke 1 minusz b. Na most a konfidenciálítás ezek után hogyan néz ki? Ugye azt kell csinálni, hogy a szigma négyzetenre, tesz, ugye mire adjuk a konfidencia intervallumot? Itt van, nem töröltem, a szigma négyzetre tesszük a konfidenciálításunkat. Tehát akkor mondjuk egy egyenlőtlenséget nézve le kell osztani a ki négyzettel, és fel kell szorozni az n-1-jel, és akkor persze figyelembe véve az egyenlőtlenségeket, akkor ugye megfordulna a kinézetnek a helye, tehát a konfidencia állításunk az úgy fog alakulni, hogy az s-négyzet szer n-1 per kinézet, és akkor n-1 b fél, ugye, hogy a kisebb számot kapjuk ide, ebből a nagyobbikat kell írni, így is lehet okoskodni. Kisebb szigma négyzet, kisebb s négyzet szer n minusz 1 per ki négyzet, n minusz 1 a paraméter, és 1 minusz b fél a másik paramétere, és ez egyenlő 1 minusz b-vel. Na most, mi, amíg felúcsottok, addig írok még egy sort. Mégpedig azt, hogy ugye abból adódóan, hogy ha ránézzük ezekre a görbékre, akkor az látszik, hogy ugye a nulla az mindenképpen egy korlát. Tehát, hogyha a konfidencia szintet növeljük, tehát a B-t csökkentjük, akkor egyre inkább az a kinézet N-1, 1 B fél, az lehúzódik a nullához. Következésképpen gyakran egyoldalú konfidencia intervallumot fogalmaznak meg. Elnézést kérek, hogy ez nem fog, de... És akkor egyszerűen csak azt írjuk, hogy annak a valószínűsége, hogy az S... Hát inkább így írjuk, hogy a szigma négyzet az kisebb, ugye, mert akkor itt ezt kihagyjuk, és akkor S négyzetszer N-1 per ki N-1 négyzet, és akkor itt ugye a paraméter, az, vagy a valószínűség az micsoda, egyszerűen 1 minusz B, és ez egyenlő 1 minusz B-vel. Jó. Na most robogjunk tovább, ha csak nincs valakinek kérdése. Egyelőre. Nem baj, hogy nincs kérdés, mert egészében látni az egészet az lenne a igazán jó. Ez a belső. És akkor most, ugye ő volt a kettes eset, amit megvizsgáltunk. Most a hármas eset az az, hogy nagyon jó, most már tudunk a szigma négyzetre egy konfidencia intervallumot, és azt mondjuk, hogy behelyettesítünk valami olyan szigma négyzetet, amit viszonylag magas konfidencia szint mellett kiszámoltunk. Na de hát ez egy intervallum, mit csináljunk? Mondjuk azt, hogy worst case alapon határozzuk meg a legnagyobb észlelhető szigma négyzetent? Hát ez azért... nem igazán helyes, hiszen ugye annak a valószínűsége, hogy éppen ennek a viszonylag széles konfidencia intervallumnak a tetején lesz az adott változó, az pici. Tehát akkor nem jogos a normális eloszlásunkat oda betenni. Tehát még mindig, hova betenni, bocsánat, nagyon pontatlan voltam, a normális eloszlással számított konfidencia intervallumban a szigma helyére. Most az a kérdés, hogy mit írjunk a szigma helyére, legalábbis első körben. A rossz hír az, hogy ki kell dobni az egész egyenletet, helyesebben a sémát azt megtartjuk, A szigma, az gyökenned részére csökken, meg ilyesmi, ezek megmaradnak, de a normális eloszlást azt ki kell hagyni. Hiszen azt mondjuk, hogy ugye már nincs fönn a táblán, de valami olyasmi volt, hogy a műkalap mínusz műt visszaosztottuk a szigma vesszővel, és őtőle vártuk, hogy ez legyen normális eloszlás, és ez szerint számítottuk a konfidenciaintervallumot. Azt mondom, hogy helyett az van, a műkalap mínusz mű az szerepel a standardizálásban, ezt nem tudom, miért szorongatod, ez már nem is az van. És így van, és itt viszont a nevezőben az S per gyök N szerepel. Ugye a szigma vessző volt szigma per gyök N, az S per gyök N az továbbra is igaz lesz. Na de, emlékezzük vissza, hogy itt mi volt? Valószínűségi változó, paraméter, paraméter. Ez egy transformáció volt, lett belőle standard normális. Ő volt sima normális eloszlású, általános normális eloszlású, transformáció elemeként standard normális eloszlású. Itt a normális eloszlásból ezzel a paraméterrel lett egy nulla várható értékű, de nem standard normális eloszlás, és sajna, amikor leosztjuk S per gyökennel, ő egy valószínűségi változó, megint abba a gányba léptünk bele, hogy nem mondhatjuk róla, hogy ez normális eloszlású valószínűségi változó, hiszen egy nulla várható értékű normális eloszlású valószínűségi változót osztottunk le egy kinézett eloszlású valószínűségi változóval. Bizony ez egy új eloszlást határoz meg, és ezt kell megnézni, hogy micsodát. Ez a T kisen paraméterű változó általánosságban véve a Z osztva gyök y per kisennel, ahol az y az ugye ki kisen négyzet valószínűségi változó, a z az ugye standard normális eloszlás, és ez a t, ez az úgynevezett student t eloszlás változója, ahol a student t eloszlásnak megint csak furcsa kifejezése van, a már jól megismert gamma függvény, az n plusz 1 per 2 helyen, visszaosztva gyök pi-szer kisen, a gamma függvény az n fél helyen, szorozva 1 plusz t négyzet per kisen, a mínusz n plusz 1 per ketteniken. Ugye, ahogy az előzőnél mondtam, itt is mondom, hogy nem kell tudni a valószínűség sűrűség függvényt, de azért teljesség igénye miatt szerepel itt a táblán. És akkor most megint ezt kérem, hogy várjuk meg, remélhetőleg be tudom fejezni időben, hogy ne kelljen a kinézetes konfidencia intervallumot letörölni, megint táblát cserélnék. Bár nagyon szép az a színes ábra, de most megválunk tőle. Első körben a mátrixokat még ott hagyom. És akkor miről is van szó? Ja, hát föl kéne rajzolni ennek a görbének az alakját. Ez sokkal egyszerűbb lesz, mint a kinézett eloszlás volt. Mégpedig azért, mert nagyon hasonlít a normális eloszlásra. Körülbelül 0,4, és azt mondjuk, hogy abban az esetben, hogyha kicsi n-ről van szó, milyen színeket használjunk, hát ezeket a megszokott színeket, kezdjük a kékkel. Ez a kisen egyenlő 3, míg volt a következő a 10. Tehát látszik, hogy ez ezért nem olyan izgalmas, mint az előző. Az előző az nagyon izgalmas volt, remélem mindenki egyetért. És akkor igyekeztem ezt úgy húzni már, hogy körülbelül 3 szigmánál lejöjjön, ez a kisen egyenlő végtelen eset lenne. Tehát látszik, hogy itt nagyon hasonló kifejezésekkel kell küzdenünk, mint a normális eloszlás esetében. Ugye, ha eléggé nagy a kisen értéke, akkor ő is normális eloszláshoz tart. Azt lehet tudni róla, hogy a várható értéke a t-nek az nulla, és a varianciája a t-nek az n per n minusz 2, ha a kisen az nagyobb, mint 2. Ugye? Tehát így lehet valahogy eljárni. Ugye látszik, hogyha a kisen az tart végtele, ez akkor ugye ez egységi, tehát standard normális eloszláshoz tartunk. Nos, akkor hogyan lehet ezzel bármit is kifejezni, most konfidenciálitást akarunk végül is megfogalmazni? Hát úgy, hogy visszamegyünk oda, amit kezdtünk, hogy a műkalap minusz mű oszt a s per gyökennel. Hogy is néz ki ez az egész? Azt mondjuk, hogy leírom még egyszer inkább, műkalap minusz mű osztva s per gyökennel, az a továbbiakban hogy néz ki? Az s per gyöken, az kifejezhető az s úgy, mint egy, ott van még, az s négyzet, a szigma négyzet per n minusz egyszer, n minusz egy paraméterű kinégyzet eloszlás, hát akkor ezt írjuk be, tehát műkalap minusz mű osztva. És akkor egy nagy büdös gyökjel, mert hogy a nevezőben van egy n, az azért van, mert ide is írtunk egy n-et. Ez honnan jött, csak úgy emlékeztetőül, onnan, hogy ugye n darab mérési eredményünk van, és az eredeti szórás négyzetet vissza kell osztani gyökennel, tehát a szórás négyzetet n-nel, hogy a megfelelő szórás négyzetet kapjuk. És akkor ide az s helyébe azt írjuk be, hogy 1 per n minusz 1-szer, szigma négyzetszer, és ha írna a kréta, ki n minusz 1 négyzet. Na de akkor hogyan lehet tovább menni? Úgy lehet tovább menni, hogy a műkalap minusz műt, az voltak éppen mivel egyezik meg, az eltekintve attól, hogy a szórása nem egyezik, nem egységnyi, attól eltekintve majdnem standard normális eloszlású valószínűségi változó. Azt lehet tenni, hogy voltak éppen ő egy standard normális eloszlású valószínűségi változó, szorozva szigma per gyökennel, mert ennyi neki a szórása. Ugye? Attól lett standard, hogyha most a normális eloszlásos konfidencia intervallóra gondolunk vissza, hogy ezzel osztottuk vissza. Tehát akkor a műkalap minusz mű az ezzel egyenlő, és itt pedig megismétlem azt, ami szerepelt, per n, 1 per n minusz 1, szer szigma négyzet, szer ki n minusz 1 négyzetem. Nos, ha körülnézünk, akkor az látszik, hogy számlálóban szigma, nevezőben, nevező számlálójában szigma, hiszen szigma négyzet a gyök alatt, azzal lehet egyszerűsíteni. Számláló nevezőjében gyöken, nevező nevezőjében gyöken, ezzel is lehet egyszerűsíteni, és odáig jutottunk, hogy ez z per, és egy gyökjel alatt ki n minusz 1 a négyzetem per n minusz 1, azaz ez egy t nagy n minusz 1, tehát egy n minusz 1 szabadsági fokú student eloszlású valószínűségi változó. Mi az az ez, ami ilyen változó? A műkalap minusz mű per s per gyöken. Tehát akkor mi felírhatjuk a valószínűségi állításunkat erre a változóra vonatkozóan, mert az ilyen valószínűségi állítás, és most sokkal egyszerűbb dolgunk van, mert szimmetrikus az intervall, az eloszlásunk, és azt mondjuk, hogy annak a valószínűsége, hogy a mínusz t, sajnálatos módon van neki egy paraméter, hogy n mínusz 1, utána pontos vesszőt teszek, és b fél, ennek a jelentését már ismerjük, kisebb. Mit kell ide tenni? A műkalap mínusz mű törve s per gyöken, kisebb plusz t n mínusz 1, pontos vesző b fél, és ennek a valószínűsége 1 minusz b. A konfidencialitást úgy nyerjük, az előzőekkel összhangban, hogy páronként az egyenlőtlenséget rendezzük, beszorzzuk S per gyökennel, kivonjuk a műkalapot, előjelet váltunk, a kacsacsőrét megfordítjuk, és azt kapjuk, hogy annak a valószínűség, hogy műkalap mínusz S per gyökenszer T N mínusz 1 pontos vesző B fél kisebb. Mi van itt? Mű kisebb, ugye őre akarjuk a konfidenciétel adott felírást, 3-as pont, kisebb műkalap plusz S per gyökenszer T N mínusz 1 B fél, és ez egyenlő 1 mínusz B-vel. No, hát én azt hiszem, hogy körülbelül itt tartunk, kevés érdekesebb méréstechnika órát fogok tartani, de ez legalább majdnem pontosan sikerült időben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, kérdéseket a jövő héten majd megbeszéljük.